Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Semjén Nóra vendégem, az Anya ki van alapítója és fenntartója.
Az Anya ki van személyesen.
Az Anya ki van személyesen.
Anya ki van helytartója.
Végre megtaláltuk, hogy mit mondjunk, mert itt próbáltuk körbe rajzolni, de nem sikerült. A nagyon sok dilemmát hoztál már is be. Most kicsit azon szeretnék rugózni, hogy ebből a helyzetből való menekülés, feltöltődés lehetőségeit, hogy látod? Ugye a nyilván nem akarom a szádba adni, de nyilván az van, hogy egy nagymamás hétvég az tök jó, de hogy ezek ilyen egyszeri dolgok, de hogy hogyan lehet azt kigondolni, feldolgozni, hogy van ez a gyerek, vagy több, és ők most itt lesznek egészen nagyon-nagyon hosszan.
Hát az biztos, hogy eleinte szerintem fel kell arra készülni, hogy vannak évek, amik nem rólad fognak szólni. Szerintem ezt el kell fogadni. Tehát aki elkezdi magát az első években nagyon keresni, az porul fog járni, mert akkor nem leszel meg. Mert egyszerűen muszáj, tehát hogy eleinte annyi befektetés és annyi munka és annyi energia egy gyerek, hogy amellé beletenni azt, hogy még te önmagadat is megtaláld, meg kikapcsolódj, meg nem tudom, én szerintem az szinte fizikai képtelenség. Biztos van, akinek sikerül, de nekem egyáltalán nem ment. És most is azt látom, hogy nagyon sokan írják, hogy jaj, úristen, így szeretnének, úgy szeretnének, és vergődnek rajta, és arra én is emlékszem, hogy nekem is volt egy nagyon erős ilyen útkeresésem akkor agyban, hogy úristen, mi lesz velem, úristen, ki vagyok én.
Ez a ki vagyok én.
Igen, mit adok én a társadalomnak, hogy vagyok én értékes, úristen, most nem vagyok hasznos, mert nem keresek pénzt. Ezek nagyon, nagyon bennem voltak.
És a női principium az nem töltött fel eléggé.
Egyébként Itt abszolút behozzám a társadalmi nyomást, tehát egyébként feltöltött volna, ha nem érzem azt, hogy kevés vagyok, mert a társadalom azt mondja, hogy ez nem elég. Tehát én tök boldog voltam azzal együtt, hogy az oldalam anya ki van, nekem ezek az első évek nagyon jól mentek. Tehát én, ameddig nem mentem vissza dolgozni, tök boldog voltam. Én szerettem otthon lenni a gyerekekkel, szerettem menni a játszó köré, bringázni, játszózni. Én szerettem ezt a lelassulást, szerettem, hogy összebarátkoztam emberekkel a babák miatt, vagy a gyerekek kapcsán mindig. Én szerettem ezt az időszakot. Akkor lett mindkét esetben az enyhe idegösszeomlásom, amikor vissza kellett menni dolgozni. Akkor lett az hirtelen, hogy azt éreztem, hogy nem lehet egy hátsóval két lovat megülni, és hogy valami sérülni fog. És ott azt éreztem, hogy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy az én anyaságom sérüljön. És ebből fakadtak aztán a konfliktusok. Úgyhogy...
Hogy bejött egy másik szerep, ahol szintén teljesíteni igen. kellett volna, és gyakorlatilag két fő állás, vagy fő embernyi feladattal.
Igen, igen, és nem tudtam azt elfogadni, hogy be kell engednem másokat, hogy akkor majd átveszik a feladataimat, mármint, hogy otthon, hogy más is meg tudja csinálni, hogy én merjek bízni.
Ja, hogy kiesik a kezedből a teljes kontroll. Most átfordítom, mert nem ezt mondtad, de hogy elkezdi más is csinálni.
Nem is az, hogy a kontroll, hanem mindig azt éreztem, hogy ha nem én megyek érte, akkor baj van, akkor hibázom. Pedig egyébként tök jó a gyereknek, ha a nagymamája megy érte, meg tök jó a gyereknek, ha az apja megy érte.
De azért, mert te tudod a legjobban, hogy mire van ilyenkor szüksége.
Benne volt egy ilyen érzés, hogy ez az én dolgom. Ezt nekem kell csinálni, ez az én dolgom. Mint hogy ez hozzám lett volna írva, nem tudom ezt így megfogalmazni. És ebből lett a probléma, hogy így ebből nem tudtam engedni. Ez elkezdett konfliktusokat okozni a munkahelyemen, és ebből azt éreztem egy idő után, hogy így megzakkanok, hogy nem tudok jól megfelelni.
És akkor van egy ilyen pont, vagy volt egy ilyen pontod, hogy anyaság tekintetében mondjuk az ember, ez hülyén fog hangzani, lejjebb csavarja a potmétert, és azt mondja, hogy ezek szerint nem kell mindig frissen sült, frissen vasalt életet vinni.
Ez nálam egy pár éve jött el. Tehát én ezt a gyerekek első...
De ez egy tudatos dolog aztán, amikor ezt észleled,
hogy... szerintem kiégtem konkrétan. De ez tényleg így az oldal létrejöttével egyszerre kb. Addig én tartottam magam, addig én csináltam, addig én nagyon... Egyszer írtam erről egy szerintem egy nagyon jól megfogalmazott, milyen szerény vagyok, egy tök jól megfogalmazott poszt volt arról, hogy állandóan azt várnánk, hogy tartsák tiszteletbe a határainkat, de hogy aki legjobban nem tartja tiszteletbe a saját határainkat, azok mi vagyunk. Én olyan szinten gyalogoltam keresztül a saját határaimon, hogy nem is láttam őket.
Ez az úgynevezett me time-nak a zárójelbetétele.
Hát me time, nem csak me time, hanem hogy az az idő, amiben úgy egyébként a dolgaimat végzem, hogy azt milyen mértékben, meg hogy milyen elvárások mentén, amiről beszéltünk már korábban, szóval, hogy nem tudom, van erről sok videóm a kádban fürdés, vagy bármelyik, hogy, hogy hozzám be lehet jönni, hogy én nem zárom be az ajtót, hogy, hogy Marci szokott ezen röhögni, hogy a gyerek mondja, nem tudom, este 10-kor, hogy már ugyan megette a vacsorát, meg már mindenen túl vagyunk, hogy akkor ő most úgy inne egy banánturmixot, és én vagyok az, aki puffogok, de megcsinálom. Nem igaz, hogy és csinálom. És akkor néz rám a férjem, és mondja, hogy de csinálod? Miért nem mondod, hogy nem? Miért nincs az, hogy nem kapsz banántúrmixot?
Azt hittem, hogy arra fogsz mondani, minek puffogok, ha úgyis megcsinálom.
Nem, hát egyszerűen tényleg azt, hogy miért nem mondom azt, hogy nem. Tehát lehetne azt mondani, hogy édesem, megvacsoráztál, így áll egy pohár tejet, de most már nincs banántúrmix, mert nem veszem elő a turmixgépet, és nem fogom eltakarítani, és nem akarok ezzel foglalkozni, jó éjszakát. Nem, mert akkor nekem bűntudatom lesz. Nekem meg kell csinálnom a banántúrmixot, mert én vagyok a sztáranya. De milyen sztáranya az, aki egy ilyen elviselhetetlen, ilyen jammeroló borzadány.
Ja, hogy megkeresed hozzá azért azt a részt, hogy bántasd magad, most bocsánat, kicsit ez ilyen direkt vagyok.
Elég jellemző rám, igen.
Tehát, hogy megkeresed azt, hogy ugyan megcsinálom, de milyen házi sárkány vagyok, hogy közbe puffogok, pedig...
Ez a határok megtartásáról szól. Ha azt mondanám, kedvesem, hogy édesem, nincsen már ilyenkor banánturmix, az valószínűleg sokkal jobb lenne mindenkinek, mint az, hogy megkapja a banánturmixot, de közben egy házi sárkány az anyja. Tehát én lépem át a saját határomat, majd aztán én vagyok dühös mindenkire, hogy ezt velem megteszik.
Amikor kompromisszumot kötsz magaddal ezekben az ügyekben, ezekben az elvárásokban, igazából ezt keresem most, tehát hogy az egy tudatos döntés, tehát az ember végig gondolja ilyenkor, hogy lejjebb csavarom azt a szolgáltatási színvonalat, amit itthon anyaként csinálok. Ezért, mert van más munkám, vannak határai.
Most már tartok itt, hogy néha azt mondom, hogy nem, ezt most nem csinálom.
És először csodálkoztak.
Nagyon, igen. Anya fellázadt, vége a világnak. Most már van, hogy azt mondom, hogy nem, nincs kedvem. Fényes nappal, 25 fok, gyereknek vége a foci edzésnek, 15 éves, és menjek le érte. Miért megyek le érte, amikor a busz a házig elhozza, és neki 8-at kell lépnie? Nem megyek le. Gyere fel. Na jó, most nagy a szám, egyébként nagyon ritkán csinálom meg, hogy nem megyek le érte, vagy hogy valaki nem megy le érte, mert egyébként egy barátnőmmel nagyon szerencsém van, és mindent megosztva csinálunk, mert a gyerekeink úgy külön órákra, mint iskolában, mindenhova ugyanoda járnak, és nagyon sokat osztaszkodunk, tehát mindig valamelyikünk intézi, de most már azért sokszor ott tart a dolog, hogy azért van, hogyha mondjuk az ő gyerekei nincsenek ott, és nem tartozom azzal, hogy segítsek, akkor én az enyémnek már mondom azt, hogy akkor gyere föl.
A segítségről ugrottunk ide, tehát hogy ez egy segítséget jelentő
igen. Hát azt mondom csak, hogy nyilván próbálom ezt online is úgy létrehozni, hogy aki nem jut el a hétvégére, az is ebből kapjon, de nyilván nem lehet, tehát nagyon unalmas lenne az üzenet, ha mindig minden nap ugyanazt kommunikálnám, hogy megértelek titeket, nektek nagyon nehéz, veletek vagyok, védd a határaidat, mert segítséget kérni. Vannak ilyen posztok időről időre, körbejárjuk ezeket a témákat, beszéltünk már a kiégésről, beszéltünk már a szülés utáni depresszióról, beszéltünk már a szakemberekkel, mindenről, de nyilván nem csak erről szól az oldal.
Pont valami hasonlót szerettem volna kérdezni, és nem megelőztél vele, hanem csak felvezetted, hogy azt figyeltem meg, nem tudom, hogy jó-e, hogy ez a műsor folyam alapvetően a nehéz üzenetek kommunikációjáról szól, és annak mikéntjéről, hogy nagyon a legtöbb esetben úgy fogalmazol, hogy személyes ilyen én üzeneteket mondod, hogy velem ez úgy volt, én velem az történt, tehát, hogy úgy érzékelem, hogy nagyon tudatosan kerülöd azt, hogy ilyen általános igazságokként fogalmazod meg a dolgot, hogy ez egy tudatos dolog, nyilván ösztönös is, de hogy szándékosan úgy fogalmazol meg ilyen üzeneteket, hogy mindig a saját példádat mondod, és nem azt mondod, hogy az anyákkal így van, meg az anyákkal úgy van.
Nagyon nem szeretek általánosítani, hát nézd meg egy posztot, és nézd meg alatt a kommenteket, hogy hányféle vélemény van. Szóval annyira sokféleképpen éljük meg ugyanazt, még azt is, ami nekem evidencia, vagy azt gondolom, hogy na hát erről biztos mindenkivel ugyanazt gondoljuk, még azt sem. Tehát
muszáj. De azért valaki megmondó ember, te nem vagy, de a megmondó ember az ugye úgy fogalmaz, hogy ez így van és kész. És te meg egy ugyan, itt az elején beszéltünk róla még az adás időnként, hogy influencer, nem influencer valaki, de hát aki befolyásol másokat, és mégsem általános igazságokat mond, hanem a saját példáit
hozza
be.
Így is van, hogy megkapom, hogy van, aki ezt érzi, hogy megmondó embernek képzelem magam. Vannak kérdések, amiben van határozott véleményem egyébként. Tény, hogy a a kommunikációban és a megfogalmazásban nagyon vigyázok, hogy ne legyek támadható, nagyon érzékeny vagyok arra, azért már így 4 év alatt nagyjából...
Óvatosan fogalmazol?
A mondani valóval nem, de a megfogalmazással igen. Tehát most csak egy nagyon hülye példát mondok. Volt egyszer egy anyáknapi podcastom, és akkoriban tényleg ment ez, hogy már mindenki, annyira piszik vagyunk, hogy mindenki mindenre megsértődik, és tényleg... ez tényleg elég furcsa hangzik, de úgy sikerült elköszönnöm a podcast végén, hogy akkor boldog anyáknapját, és akkor rájöttem, hogy úristen, ez sértő annak, aki nem anya, és akkor valahogy az jött ki belőlem, hogy minden édesanyának és mindenkinek, aki annak érzi magát. Na ez annyira piszi volt, hogy ezen mindenki röhögött, hogy mi az, hogy annak érzi magát? Mert mi van, hogyha ő kutyamamának érzi magát, vagy ő az unokahúgának érzi az anyjának magát? Én erre szeretnék tekintettel lenni, mert nem mindenki lehet édesanyja, attól még van bennünk anyai érzései egy embernek lehetnek, akkor is, hogyha nem a gyereke az illető, és én nekik is boldog anyáknapját akarok kívánni, és annyira piszin gondolkodom, és nem elég. Tehát nem tudsz úgy fogalmazni, tehát pont a tegnapi posztom alatt derült ki, hogy semmit nem rakhatsz ki. Ha kirakod, hogy lefutottad a félmaratont, akkor az fájni fog annak, akinek nincs lába, mert ő nem futhatta le. Ha kirakom azt, hogy mit értem el, mert nem tudom, mit tanultam, az fájni fog annak, aki nem mehetett egyetemre. Ha kiteszed azt, hogy de jó, hogy eljutottam Amerikába, akkor az milyen személyiség azzal szemben, aki nem tudta megvenni a jegyet, mert nem volt rá pénze. Tök mindegy, hogy te hogy mit csináltál, hogy érted el, mit tettél meg érte, úgy is megkapod, hogy mert szerencsés vagy, mert a körülményeid hozzá segít. Most erről folyik épp egy hatalmas diskurzus az oldalon, és tényleg próbálok mindenkit meghallani, meg meghallgatni, meg reflektálni, meg reagálni, meg minden, és nem elég, soha nem elég. És akkor tényleg elvárja, hogy azért, mert őt bántja, hogy én voltam Amerikában, akkor ne osszam meg, mert a 133 ezer követőmből 14-nek sérteni fogja az önértékelését azt, hogy én de voltam, miért, és ő nem.
De miért? Ma könnyű kérdést teszem, hogy miért foglalkozol trollokkal, de nyilván ez egy mélyebb probléma.
Szerintem ezek nem trollok.
Hát amikor az ember azt mondja májusban, hogy isteni volt a hétvégi lecsó, köszi anya, és valaki azt írja bele, hogy ilyen paprikárak mellett azért, és ez nem ez tudom, konkrét, de műfajilag.
Ez egy társadalmi jelenség. Ezek nem trollok, hanem ez egy borzasztó lenyomata annak, amiben élünk, és azzal nem nekem kéne foglalkozni rohadtul, de valakinek nagyon kéne.
Hát erre utalok, hogy értem, most ennyiben kicsit kötözködök, hogy van egy üzeneted az adott poszttal, egyébként általánosságban pont egyébként ilyen liberális életszemlélettel eléggé meg vagy áldva, úgymond. Tehát ez például úgy érzem, hogy ez fontos. Igen. Neked, hogy pont, hogy nem, ne gyalogolj be senkinek a lelkébe, igen, mindenki felvállalhassa magát. Ez tényleg olyan, amiben kb. Ilyen fix vagy, tehát ebben nem vagy ilyen értelemben rugalmas.
Én is így érzem. Én is így érzem. De sikerül, igen.
De hogy... innentől kezdve viszont a kommentekben zajló harc vagy adókapoknak a felvállalása, vagy abba való remerülés, az igazat tudatában nem biztos, hogy indokolt.
Nincs elég önbizalom ehhez nekem. Tehát ehhez egy ilyen nagyon nagy önbizalom, meg nagyon nagy én erő kéne, hogy én azt mondjam, hogy ti vagytok a hülyék, és én meg jól érzem. Hát pont ma az anyukámnak panaszkodtam, hogy annyira megviselt ez a tegnapi kommentáradat, és akkor így elmagyarázta, hogy ő neki azért nagyon nagy tapasztalata van, nagyon sokat tanított, nagyon sokféle emberrel találkozott, és pont ezt mondta, hogy ott vannak az órán, ott vannak azok a első generációs diplomás romák, akik pont arról panaszkodnak, hogy tényleg felszáll a buszra, már a második diplomáját csinálja, és még mindig oda kap mindenki a táskájához, amikor meglátja őt, hogy milyen nehéz neki, de megcsinálja az iskolát, sikeres lesz. Tehát, hogy van minden helyzetből, ezt írtam most egy kommentelőnek, és ezzel a kijelentésemmel továbbra is egyetértek, de majd mindjárt elmesélem a reakciót, mert érdekes, hogy én úgy képzelem, hogy az élet egy társasjáték, hogy van egy tábla, van a startmező, és van, aki 10-zel a start mögülről indul, van, aki 10-zel a start előről, van, aki a startmezőről, és megyünk, és igazából aztán az, hogy mi van, az x% szerencse, és x% munka, szorgalom, rengeteg dologból tevődik össze ez az egész. És akkor erre valaki azt írta, hogy Magyarországon az emberek fele el se jut a tábláig. Ez egy oltári nagy ferdítés. Mi az, hogy az emberek fele, szerinte 5 millió ember nincs rajta ezen a táblán. Szerintem az nincs rajta a táblán, még az is egyébként rajta van, mert ott van az a pasi, aki a vastüdőbe tudta élvezni az életét, meg ott van az a kezetlen, lábatlan ember, aki motivációs előadásokat tart, tehát még azok is, de tényleg azt mondom, hogy aki egy élet, tehát akinek tényleg olyan az élete, hogy egy olyan betegsége van, vagy egy olyan nehezítő életkörülménye, ami tényleg megnyomorítja, na azok tényleg, nem azt mondom, hogy nincsenek a táblán, de rohadt szar helyzetből indulnak, nem tudom, olyan dobókockát kaptak, ami nincs is hatos, csak egyes, tényleg nem tudom, de hogy van ilyen, azért ez nem az ország fele, ez milyen ferdítés.
De és ez nem lehet, most én nem ismerem ezt a bukit, hogy ezt ő szociális érzékenységből írta, és nem pedig, tehát arra írta fel a figyelmet, hogy nem csak -10 van, hanem nagyon le vannak szakadva sokan.
Nem, azt arról szólt ez a komment, hogy én egy álomvilágban élek, hogy én azt gondolom, hogy egy ilyen tábla van, és hogy ilyen, mert én kvázi azt mondom, hogy te is utánam tudod csinálni. Figyelj, az van, hogy nekem annyira nincs önbizalmam, hogy amikor néha van, akkor azt érzem, hogy ezt megengedhetem magamnak, de akkor is valaki belém fog állni, mert úgy fog kinézni, mintha ha beképzelt lennék. Nem vagyok az. Tehát ha valaki ismer, akkor tudja, hogy egy borzalmasan nagy önbizalom hiánnyal küzdök minden fronton, de én minimál bért körülít kerestem éveken keresztül. Az, hogy most megtehetjük, hogy úgy élünk, ahogy, azt csak és kizárólag magunknak köszönhetjük. A szerencse az abban van, hogy egészségesek vagyunk, viszonylag, ha nem veszem a mentális problémáimat, akkor egyébként tényleg egészségesek vagyunk. Egyébként vicces arcot vágsz, hogy tényleg vannak mentális problémáim, nem is szégyellem, tehát tényleg nekem van generalizált szorongásom, amivel tök nehéz az élet, de hogy, és erről is beszéltem az oldalon, mert nem szégyellem, mert nem tehetek róla, és dolgozom rajta, de nagyon nehéz. De hogy tényleg az van, hogy magunknak köszönhetjük azt, amink van, és akkor se teheted ki. Még azt se, hogy tehát pont ezzel röhögött a barátnőm, hogyha a hadsillagos szállodába mennék, azt is kirakhatnám, de azt se teheted ki, hogy 30 évig vágysz valamire, és nem tudom hány évet spórolsz rá, mire összejön, és egy barátodéknál a földön két összetolt matracon fekszel egy poolhouse-ba, amit egy garázsból alakítottak ki, még ez is kiveri a biztosítékot, mert hogy jövök én ehhez, és ez egyébként annyira fájó, mert tényleg azt gondolom, hogy annyira sokat dolgoztam ezért, és annyira büszke vagyok arra, hogy emberek akarnak hirdetni ezen a felületen, hogy érdemes tartanak arra nagy cégek, hogy rajtam keresztül mutatkozzanak meg nekem. Ez egy, és egyébként halálbüszke vagyok arra, hogy hirdetek, hogy nem, ha nézted, akkor nem a könnyebbik végéről fogom meg, nem az arcom mellé rakom a krémet és pózolok vele, hanem tényleg mindig humorral, frappánsan, out of the box, tehát hogy tényleg jó pofán, és akkor megkapom, hogy jövök én ehhez. Tökre bánt. Nagyon bánt.
Látom is.
Most dühös lettem.
Látom, igen, abszolút
dühös lettem. Mindjárt kirohanok, elviharzok.
Hát én erről nem tehetek, hogy ezt mondod, amit mondasz. Nem, csak azon gondolkozom, és aztán
csak annyira friss, bocs. Ezért vagyok én, mert friss.
Felzaklatott. A rádióhallgatóktól egyébként el fogunk mindjárt búcsúzni, csak még ezt egy picit feszegettem, és aztán átmegyünk a podcast felületre, hogy 133 ezer emberből, vagy amennyit mondtál, milyen reakció tudna az lenni, hogy mindenki standing ovation-al és senki, tehát már azt mondod, hogy nem tudsz kirakni semmit, ez másokra is igaz, akik sokan követnek, nem tud kirakni olyan dolgot, amiben egy ekkora tömegből nem köt bele egy
csak pár. Csak valakinek nem fáj, tudod? Tehát valakinek olyan a lelki úgy van összerakva, hogy azt, tehát a férjemnek, amikor ezt panaszkodom, nem is érti, hogy kit érdekel. Engem érdekel, hogy Horváth Juliska mit írt oda. Engem érdekel, hogy miért, ezt ne kérdezz, mert nem tudom, de érdekel.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor.
Tényleg így zárjuk le, hogy mindenki azt hiszi, hogy kész, teljesen makkant vagyok.
Mondj valami biztatót.
Ó, Istenem. Nem sokára újra kezdem a terápiát, és nagyon jó leszek, és előbb-utóbb nem fog érdekelni, hogy mit mondasz, Julcsi. Nem tudom, az van. Egyébként szerintem ez nekik lehet, hogy pozitív, ha azt nézzük, hogy számít. Nekem számít egyébként, aki követ, számít, amit ír, számít a véleménye.
És elolvasod.
Elolvasom, elolvasom, válaszolok, és még ha nem is értek egyet, akkor is higgyétek el, hogy mindig a fejemben marad, és velem van, és gondolkodom rajta, és egyébként szeretek az építővitákat, kifejezetten szeretem.
Ez volt a Krízisek és pofonok. Egy műsor kommunikáció, manipuláció és rációról. Semjén úr, az anya ki van, volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtál.
Legalább a nevemhez hű voltam.
Abszolút. És Még folytatjuk is, úgyhogy akit mélyebben érdekel, hogy mennyire van ki semmilyen Nóra anyakiban, az jöjjön át velünk a podcast felületre, mert folytatjuk a beszélgetést, de itt és most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.
Sziasztok!